Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe követeket küldött magára. Ezek elindultak, beértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki, de azok nem fogadták be Jézus, mert Jeruzsálembe van. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodott. Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket? De ő hozzájuk fordult és megfelelte őket. Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse. Ezután másik faluba mentek. Ezek az evangéliumi
hírek. Áldott légy Krisztus!
Főtisztelendő atyák, Krisztusban kedves testvéreim! A mai téma igazából a misszió. Tegnap Sándor atya már azért beszélt arról, hogy maga ez a szó, hogy misszió, mit is jelent. Holnaptól már október van, és október igazából nem csak a rózsafüzér hónapja, hanem október igazából a misszió hónapja is, amikor szoktunk imádkozni missziós vasárnap, a misszionáriusokért, a misszió sikeréért. Feltehetjük a kérdést, hogy a mi korunkban az egyháznak kell-e még hirdetnie az igét. Az egyház történelmében mindig megtalálható a missziós munka. Ugyanis az egyház tudatában van annak, hogy az evangélium hirdetése a legfontosabb dolog, amit az emberiségért meg tud tenni. A misszió az egyház életképességének a jele. Ha az egyház buzgón hirdeti az igét, jelét adja hitének, jövőjének. Napjainkban is a missziós lelkület a mérvadó, hogy a helyi egyház mennyire élő. És nagy örömmel látom, nagy örömmel láttuk tegnap, a mai nap, hogy a hívek jönnek ezekre a missziós napokra. Egy kis van itt, ebbe a faluba lehet mondani, hogy élő hit, amit még jobban föl lehet szítani. Mindig van, mindig lehetünk jobbak, mindig lehetünk jobb hívők, mindig lehet a plébánia jobb, aktívabb. Aztán talán fölmerül a kérdés az emberekben, hogy miért mennek Magyarországról, miért mennek a magyar lakta területekről misszióba papok, szerzetes testvérek, nővérek, hiszen itt nálunk is kevés a pap, kevés a hivatás, és azt kell mondanunk, hogy Európában egyre kevesebb. Szükség van misszióra máshol, vagy hol van nagyobb szükség? Itt nálunk. Testvéreim, mindenhol szükség van a misszióra, az egész világban szükség van. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a magyar, és mondjuk az nem csak Magyarország, hanem a magyar nemzet missziós terület lett. És nem csak mi. Azt hiszem, talán Lengyelországon kívül ott, még hála Istennek, nagyon szép számmal jelentkeznek a fiatalok a papi szemináriumokba. Igaz, hogy a szerzetesek száma ott is csökken, de a többi államokban nagyon rosszul állunk. Tegnap a Sanyi atya mutatta, hogy Hollandiában született igazából a mi rendünk. holland derbitalát több mint 30 éve nem szenteltek. Osztrák derbitát több mint 18 éve nem szenteltek. Ott vannak a hatalmas házaink, kolostoraink üresen állva. Azt is kijelenthetjük már majdnem, hogy Európa missziós terület lett. A misszió azt jelenti, hogy küldetés, és ebben az esetben pedig hirdetni az igét ott, ahol Istenről még nem hallottak, vagy ahol még nagyon gyenge az egyház. Ez a misszió, az evangelizáció. De van egy olyan szó, hogy re-evangelizáció, vagyis újra evangelizálás. És ez, ami Európára inkább jellemző. Az atyák, az idősebbek, akik már visszajöttek a misszióból a 90-es években, hogy újra kezdjék a magyar rendtartományt, őnekik még valamivel könnyebb volt, mert ők elmondták, hogy az Isten, mert az Istenben mind ott azt mondták, hogy a misszióba, se Dél-Amerikába, se Pápua-Új-Guineába, se Paraguayban nem voltak hitetlen emberek. Azt, hogy van Isten, azt mindenki vallotta. Sokan nem tudták, hogy ez ennek az Istennek van egy fia, Jézus Krisztus, aki a mi megváltunk. És ők beszéltek Krisztusról, és elég könnyen elfogadták, mert az Istenben a hitük megvolt. Az új evangelizáció sokkal nehezebb. Sokszor mi veregetjük a vállunkat, hogy 1000 éve keresztények vagyunk. De amikor látjuk, hogy mi történik Európában, mi történik népünkkel, talán kicsit vissza kéne magunkat fogni, hogy azért nem megy minden annyira jó. Nemrégiben Németországba jártam, ott, ahol a mi rendalapítónk született abba a városba. Ő már ugye azóta szent, és a tiszteletére építettek egy templomot. És ahogy a templomot megmutatta egy lengyel atya, körbejártuk, körbe kalauzolt bennünket, és azt vettem észre, hogy a gyóntató széken egy hatalmas lakat van. Kérdezem az atyát, hogy ez mit akar jelenteni. Hát azt mondja, tudod, itt már csak húsvét, esetleg karácsonykor meggyónnak az emberek. Mi a gyóntató székbe már csak a takarító eszközöket tartjuk. Akkor ne csodálkozzunk, hogy Európa haldoklik. Valahol tényleg megfordult a kocka, mert Európából 70-80 évvel ezelőtt mentek ki a misszionáriusok, hogy térítsék, így mondták, hogy a hithirdetők, a térítők, hogy megtérítsék a pogányokat a katolikus hitre. Most ők jönnek hozzánk. Ha megnézzük a magyar rendtartományt, akkor a fiatal papok 80%-a nem is azt mondom, hogy magyarországi, hanem nem magyar ajkú. Sándor atya, hogy Erdélyből, én innét a Felvidékről. Igazából fiatal magyarországi verbita pap csak egy van. Az is beteg, szklerózis multiplexbe szenved. Vagyunk magyar ajkúak, Erdély, Felvidék, Délvidék. Szóval van 3 lengyel atya, van 4 indonéz, van 4 indiai, 2 gánai, van egy Fülöp-szigetek kispapunk és 2 kongói. Egyetlen egy magyarországi kispapunk van jelenleg. Tehát tényleg missziós terület lettünk, és éppen ezért szükségünk van a misszióra itt hazánkba is, itt Európába is. Talán szavaim kicsit pesszimistának tűnnek, de kedves testvéreim, nem kell kétségbe esni. Az egyház a Szentlélek által mindig megújult és meg is fog újulni itt Európában is. Krisztus megígérte, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Mindig lesznek misszionáriusok, akik jönnek, és ahogy mondom, már itt is vannak, akik, mint Tamás atya is, megtanulják a nyelvünket, és bennünket misszionálnak, bennünket újra evangelizálnak, hogy ne hagyjuk el azt a drága gyöngyöt, amit Szent István királyunktól kaptunk. Ne tapossuk a sárba a mi hitünket, a mi vallásunkat, hanem adjuk tovább nemzedékről nemzedékre. Nekünk hinnünk kell ma is, hogy Isten a lélek indítása alatt keresztényeken keresztül, vagyis rajtunk, rajtatok keresztül több világosságot, több őszinteséget, több közeledést, több és több békét akar teremteni az emberek között. Szent Pál apostollal hinnünk kell, hogy a bennünk lakó lélek a világ lelke is, és hogy ő munkálkodik egyházunk emberközpontú szolgálatában, és minden jó akaratú törekvésben. Tudatosítanunk kell, hogy apostoli küldetésünkben nem kis fantáziára van szükség. És mi ad ehhez segítséget? Hogy tudjuk motiválni a családtagjainkat, tudjuk motiválni a környezetünket. Mi papok legtöbbször azt a panaszt halljuk édesanyáktól, nagyszülőktől, hogy hát atya, így neveltem mindegyik gyermekemet, egyformán neveltem. Az egyik ilyen lett, vallásos, templomba járó, a másik nem. Mit rontottam el? Nem rontott el semmit. Elvitte a baráti kör. Elvitte a másik fél, a férj vagy a feleség, aki nem volt annyira vallásos, és ő gyengébbnek bizonyult, mert nem ő vitte el a jó felé, hanem fordítva történtek a dolgok. És testvéreim, mindannyian, akik meg vagyunk keresztelve, és meg vagyunk bérmálva, jogunk és kötelességünk, hogy misszionáriusok legyünk. Nem a szószékről, az a papok dolga, a misszionáriusok dolga, a diakónusok dolga, de otthon a környezetembe kell, hogy elhintsem a magot. Mert ahova a kedves hívek eljutnak, oda nem jut el a pap. A pap nem jut el egyikőtök munkahelyére sem. Tehát nekünk is misszionáriusnak kell lennünk. Ez a mi egyik feladatunk. De a családunkat, a környezetünket, amennyire csak tudjuk, képességeink, erőnk, az megfelelően tegyük keresztényi. Hallottuk a zenmise elején, hogy ma Szent Jeromosnak emléknapja van, aki igazából tehát a Szentírást fordította. Testvéreim, nagyon fontos, ugye számunkra különösen verbitáknak, hiszen hivatalosan magyarul a mi rendünknek a neve Isten ige társasága. Benne van magában a névbe, nem úgy, mint Szentírás, hanem mint Isteni ige. Fontos, hogy a Szentírás ne csak a polcon legyen, hanem legyen ott az asztalon. Vegyük azt többször elő. Olvassuk, elmélkedjünk belőle. És ami még el szeretnék mondani, az legnagyobb örömhírt, az pedig nem más, hogy Krisztus föltámadt, és mi is feltámadunk. Valaki azt mondta, hogy ha valakit igazán szeretsz, akkor mondd meg neki, hogy te nem fogsz meghalni. Ezzel nagyobb örömet nem tudsz neki szerezni. Mert testvéreim, ez az örömhír, hogy mi az örökké valóságra vagyunk teremtve. Mi az, hogy örökké valóság? Föl se tudjuk fogni, hogy mi az, hogy valaminek soha nincsen vége, mert itt a fizikai életünkben mindig valaminek vége van. Ugye remélhetőleg vége lesz a prédikációmnak, vége lesz a szentmisének, vége lesz ennek a napnak, hétnek, hónapnak, évnek, valaminek mindig vége van. De az örök életnek soha nincsen vége. Amikor még Kelet-Szlovákiában voltam, az egyik atya próbált egy kicsit közelebb hozni az örökké valóságot, ilyen példával, és a végtelent, hogy valami elgondolásnak menjen, mert tényleg emberi ésszel nehéz fölfogni a végtelenséget, hogy valami örökké lesz. És azt mondja, hogy gondoljatok bele magas Tátrába, ott van a Lomnici-hegy csúcsa, ami 2600 valamennyi méter. Ha onnét minden nap elvinne egy ember 50 kilónyi sziklát, hány évig tartana, míg a Lomnici-hegy eltűnne? Egyenlő lenne a föld színével. Egyik ilyen lelki gyakorlaton ezt előadtam, és a sorok között pont egy ilyen nagy fej matematikus ült, mire végeztem az előadással, kiszámította, körülbelül 50 milliárd év. De megtörténne 50 milliárd év múlva. Viszont az örök életnek soha, de soha nincsen vége. Nem lesz vége az örök életnek se 1000 év múlva, se 50 milliárd év múlva. Csak azt szokták mondani, szleng nyelven azt mondják, hogy az Isten egyik legnagyobb húzása az volt, hogy az embernek szabad akaratot adott. Én döntöm el, hogy mi legyen az örök életem. Mert van örök boldogság és van örök kárhozat. Egyiknek sincs vége. Se 1000 év múlva, se 50 milliárd év múlva. És tőlem függ, hogy ezt a néhány évtizedet, ami valóban csak egy morzsányi, ez a néhány évtized a Lomnici csúcsból, hogy ezt hogy élem, Isten mellett döntök, vagy Isten ellen. Mert a fizikai halál az átmenet. Nem szűnik meg sem, megszűnik a fizikai élet, de az csak egy kapu, ami életünk folytatódik tovább. Igazából már édesanyánk, amikor megfogadtunk édesanyánk méhébe, ott már elkezdődött a mi örök életünk, aminek soha, de soha nincsen vége. Kedves testvéreim, Isten erre teremtette az embert. Az örökké valóságra. Tehát nem, Isten, én szoktam mondani, hogy én olyan Istenben nem hiszek, aki megteremti az embert, aztán hagyja, hogy néhány évtizedig éljen, legtöbbször az öreg korában az ember szenved, fájdalmai vannak, és akkor befejeződik az élet, és jön a nagy, jön a koporsó, jön a sír, a sötétség, és vége van mindennek. Testvéreim, ilyen Isten nincsen. Ilyen Isten nincs. Isten bennünket az örökké valóságra teremtett. És nekünk oda el kell jutni az örök boldogságra, azt kell válasszanunk, ami azt jelenti, hogy Isten mellett kell döntenünk, és ezt az örömhírt át kell adnom a gyerekeimnek, át kell adni az unokáknak, a szomszédnak, Mert ez az élet értelme, ez az élet lényege. Így lehet túllépni egy szomorú eseményen, mikor valaki elveszti a szeretteit. Tudom azt, hogy igen, elment, gyászolom, siratom, de tudom azt, hogy én még vele találkozni fogok, és utána soha többet nem fogunk elválni. Soha többet nem lesz betegség, soha többet nem lesz halál, és soha többet nem lesz búcsúzás. Testvérem, ha szereted az unokáidat, ha szereted a gyerekeidet, és úgy érzed, hogy távol vannak Istentől, akkor mondd nekik, hogy Isten téged megváltott, Isten szeret téged, és Isten téged az örökké valóságra teremtett, és te soha nem fogsz meghalni. Ámen.